Ezen a délelőttön egy nagyon rövid kis gondolatot olvasnék én el az útmutatónk hétre kijelölt igéjéből, Péter apostolnak az első levelének az 5. fejezetéből, az 5. versből, fennállva hallgassuk meg ezt a rövid kis üzenetet. Tehát Péter apostol első levelének, 5. fejezetének az 5. verséből. Csak ennyit. Az Isten az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Eddig olvasom az igét. Igen, mindannyian jól ismerjük, és ma az útmutatóban olvastuk is a péteri üzenetet, amit elénk állított, ami ugye két részből áll, de ennek én csak egyik részét olvastam föl, bár nyilvánvalóan szorosan hozzátartozik a másik is, és azt hiszem, hogy erről sem kell megfeledkeznünk, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, de én ma mégsem erről szeretnék beszélni, hogy Isten hogyan áll ellene a kevélyeknek. Reggel az imaórán egy rövid gondolatban kifejtettem éppen Lót történetén keresztül, Ábrahám és Lót történetén keresztül, hogy mit is jelent, hogy az Úr a kevélyeknek ellene áll, mit is jelent a kevésség, mit is jelent az, hogy valaki alázatos. És hát ott elmondtam, és elnézést, hogy újra csak ismétlem magam, de mégis fontosnak tartom, hogy ezt megemlítsem, hogy Isten arról beszél, amikor elénk állítja az alázatosságot és a kevésséget, hogy milyen módon figyelünk mi Isten szavára. Nem általánosságban a kevésségről, önmagunk fölbecsüléséről beszél az ige, és nem is arról, hogy mit jelent úgy általánosságban az alázatosság, mit is értünk azon, hanem elsősorban arról beszél Isten igéje, hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá és az ő szavához. És hogyha az ő szavához úgy viszonyulunk, hogy alázatos szívvel elfogadjuk, akkor valóban kegyelmet áll, de hogyha nem figyelünk a szavára, hogyha nem keressük az ő akaratát, ha nem akarjuk megérteni, hogy Isten milyen úton akar bennünket vezetni, akkor azt fogjuk átélni, hogy Isten ellene áll a mi életünknek. Nem éljük át az ő áldásait, ahogy láthattuk ezt Lót történetében is, aki mindenre figyelt, mindennel foglalkozott, mindenre kiterjedt az ő figyelme, akkor, amikor elindult Ábrahámmal. Említettem azt, hogy ha egy kicsit belemélyedünk és elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon miért is indult el Lót Ábrámmal, és miért is ment vele ezen az úton. Ugye egyrészt benne van az, hogy Ábrámnak az a gondolkodása, mivel magtalan volt, hogy majd talán az ő elhunyt testvérének a gyermeke fogja örökölni a földet. Másrészt pedig ott volt Lótnak az a gondolata, hogy hát Ábrahám mellett, az ő vagyonával, az ő mondhatjuk, hogy sok-sok tapasztalatával majd ő valahova fog haladni, és ő is abban bízott, hogy majd talán ő rámarad az ő nagybátyának a vagyona. De aztán láthatjuk ezt, hogy tulajdonképpen soha nem lett elég neki, ami volt. És külön váltak Lóttól, Ábrahámtól, és aztán látjuk, hogy Lót mennyire nem figyelt oda Isten gondolatai, a szavaira, és csak az járt az eszébe, hogy hogyan szerezhet többet, és látta meg ugye azt a vidéket, amely nagyon jó föld volt még akkor, mielőtt Szodoma és Gomorra elpusztult, és láthattuk azt, hogy hogyan ment egészen Szodomáig, és ott is olyan helyzetbe került, hogy még nagyobb lehetett az ő vagyona, és aztán milyen nyomorúságos és mondhatjuk csúfos lett a vége. Tehát, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy az ember alázatos maradjon, és elsősorban Isten szava iránt, hogy odafigyeljünk az ő vezetésére, hogy odafigyeljünk az ő szavára. Éppen említettem a testvéreknek Mózes első könyvéből, amiből felolvastam ezt a részt, és aztán tovább megyek majd az előbb felolvasott, vagy a mostani ige szakaszunkra, de olyan kedves dolog volt nekem olvasni az igében, ugye, hogy amikor elkezdett újra észak felé vonulni Ábrahám Lóttal, még az elválásuk előtt, és azt mondja az ige, hogy eljutott egészen Bételig és Hai közötti részre, ahol először oltárt épített az Úrnak, és azt mondja az ige, hogy amikor odaért, akkor segítségül hívta ott Ábrahám az Úrnak a nevét. Tehát olyan szép gondolat, hogy mi az, ami Ábrahámnak fontos volt akkor, amikor odaért, hogy megkérdezze az Urat, hogy vele közösségben legyen. És ezért volt az, hogy amikor oda került a sor, hogy el kellett válni a két tábornak, ugye Lótnak és Ábrahámnak, akkor valóban azt látjuk, hogy Ábrahám alázatosan azt mondta, hogy ha te jobbra, én balra, ha te balra, én jobbra, válasz. Én megelégszem azzal, amit Isten nekem ad. Tehát, hogy figyeljünk az Isten szavára. De most kicsit tegyük félre ezt a gondolatot, bár nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam, de nézzük meg azt, hogy mit akar nekünk a másik gondolaton keresztül Isten üzenni, amikor azt mondja, hogy Isten pedig az alázatosoknak, az ő ráfigyelőknek, az ő szavát hallgatóknak és azt cselekvőknek pedig kegyelmet ad. Ha azt mondtam, hogy Ábrahám figyelt az Isten szavára, figyelt arra, hogy hogyan akarja őt formálni, akkor én azt gondolom, hogy itt is látnunk kell azt, hogy Isten, amikor vezet bennünket, Isten, amikor megszólít bennünket, akkor azokat a szavakat, azokat az ő által adott tanácsokat, parancsolatokat azért adja, hogy ez ott legyen a mi szívünkben, hogy ezek befolyásoljanak bennünket a döntéseinkben. Sokszor szoktuk mondani, hogy akkor hallgatjuk jól Isten igéjét, hogyha nem feledékeny hallgatók vagyunk, hanem az Isten szavát, ahogy ugye emlékezzünk csak a Ószövetségnek a szép történetére, amikor azt olvassuk, hogy a pici Sámuel, vagy a kicsi Sámuel, nem pici volt már ő, hanem a fiatal Sámuelről azt írja az ige, hogy egyetlen egy igét sem engedett, hogy leessen a földre. Ez nem azt jelenti, hogy a tekercseket nem ejthette el, hanem arról szólt, hogy amit Isten szólt, amit megértett az Isten szavából, és amit meghallott a tanításból, amit Isten élén keresztül adott neki, az mind a szívébe zárta, hogy az ott maradjon, hogy az hasson az életében, hogy az átjárja nem csak a szívét, hanem az elméjét, a gondolatait is, és aztán azzá váljék, akivé vált Istennek egy nagyon hasznos emberévé, és egy áldott életű emberé. Tehát, hogy az, amikor Isten szól, és itt egy nagyon fontos dolog, hogy alázatos szívűek legyünk, ő azért szól, hogy a mi szívünkbe rejtse az ő igéjét, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen úton járunk, és milyen döntéseket kell hoznunk. És ez egy nagyon fontos dolog a mi életünkben. Eszembe jutott az a jól ismert történet, amikor Jézus 5000 embert megvendégel, és aztán ugye elengedi őket, ő pedig elmegy a hegyre imádkozni, a tanítványoknak pedig azt mondja, hogy ti pedig menjetek át a másik partra. És azt mondja az ige, hogy mentek, de hát nagyon erős volt a szél, nem nagyon haladtak, és az éjszaka folyamán Jézus utánuk megy, a tanítványok után ők küszködtek a széllel, nem nagyon haladta az ő kis bárkájuk, és amikor Jézus járt a vizen és közel került hozzájuk, azt mondja Isten igéje, hogy megijedtek. És a következő dolog pedig az volt, hogy Jézus megszólította őket, és azt mondja, hogy bízzatok, ne féljetek, én vagyok. És aztán belépett a hajóban, és arra gondoltam, ugye, amikor az ige ma előttünk volt, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, hogy Isten ilyen módon ad nekünk kegyelmet, mint a tanítványoknak is, hogy bátorít bennünket. És lehet, hogy mi is sokszor kemény szívűek vagyunk, mint ahogy itt a tanítványoknak mondja, és az Úr Jézus, de ő mégiscsak oda jön a mi csónakunkba, ugyanúgy belép a mi csónakunkba, és azt fogja nekünk mondani, hogy ne félj. Mint ahogy Jeremiásnak is mondja, hogy ne félj. És ez egy nagyon fontos dolog a mindennapjainkban, amikor ahogy szoktuk mondani, amikor a tanítványok belépnek a csónakba és elindulnak a másik partra, akkor ez olyan, mint az élet. És lehet, hogy egy kicsit talán elcsépelt gondolatnak tartjuk ilyen hasonlatokat, de mégis nem véletlenül iratja Isten le ezeket a történeteket, mert azt mondja el, hogy az életünk ilyen, hogy egyik partról megyünk a másik partra. És közben jönnek dolgok, jönnek problémák, jön esetleg olyan időszak, amikor úgy érezzük, hogy minden ellenünk van. Mint hogyha nem akarna menni semmi, nem akar haladni a mi csónakunk az úton. Tele vagyunk megrázkódtatásokkal, félelmekkel a mindennapokban, és az Úr pedig odajön, és azt mondja nekünk, hogy ne félj, én vagyok az. Mellettetek vagyok, nem kell félni semmitől, mert ha én veletek vagyok, akkor átélhetitek az Isten kegyelmét. És így állhat előttünk ma Jeremiás története is, ha az ő életét szemléljük, ha egy kicsit utána nézzünk, hogy milyen sorsa is volt Jeremiásnak, akkor azt kellett látni, hogy, és ezért is talán nagyon fontos üzenet Jeremiásnak az élete ma nekünk, mert Jeremiás egy nagyon zűrzavaros világban élt. Szóval annyira össze voltak kuszálódva az események politikailag, társadalmilag, majdnem mondhatjuk, hogy vallásilag is, hogy abban a helyzetben kiismerni az embernek magát egy nagyon nehéz dolog lehetett. És Isten ebben a helyzetben, ebben a környezetben, ebben a kuszaságban hívta el Jeremiást, ahol mondhatjuk, hogy szembefújt a szél, hatalmas hullámok voltak, tele voltak az emberek kétségekkel, és Jeremiás és Isten ilyenkor szólította meg. És miért fontos nekünk ez? Mert hát ugyanilyen világban élünk. Sokszor beszélgetünk a gyerekeinkkel is, hogy olyan nehéz kiigazodni ebben a világban. Hogyan döntsünk, mit tegyünk, hogyan lépjünk, milyen lehetőségeink vannak, és tényleg olyan nehéz megtalálni a jó utat. Sokszor küszködik az ember ezekkel a dolgokkal, hogy hogyan maradhat meg az ember tisztán, hogyan láthatjuk meg azt, hogy Isten hogyan akar bennünket vezetni, hisz ebben a zajban, ebben a zajos világban annyiféle információ ér bennünket, és ezek közül meghallani, ahogy az ige mondja, hogy a csendes, szelíd hangot, amin Isten vezetni akar, vagy amin keresztül Isten vezetni akar, olyan nehéz. Nehéz találni egy csendes pillanatot. Nehéz találni nekünk egy csendes helyet, ahol megállhatunk, mert az ember reggel, amikor fölserken már, ugye rögtön gondolatok járnak előtte, mennyi feladatunk, mennyi teendőnk van, milyen gondokkal feküdtünk le, és ez reggel tovább gyűrűződik. És ebben a csendben kellene nekünk, vagy ebben a zűrzavarban megállnunk, és meghallani az Isten üzenetét. Azt, amit Isten mondott Jeremiásnak, és amit Isten mondott a tanítványoknak is ott, hogy ne félj. Ne félj, mert én veled vagyok. Én olyan sokszor gondolok és ámulok azon az isteni gondolaton, azon az igén, amikor Isten igéje azt mondja, hogy az ő gondolatai mennyivel magasabbak a mi gondolatainknál. Sokféleképpen érthetjük ezt az igét. Lehet ebben talán egy kicsit az is, ami sok-sok emberben talán ott van, hogy hát Isten úgyis magasabban jár, mint mi. Isten egyébként sem gondolkodik a mi szintünkön. Az ő gondolatai mennyivel magasabbak, nem foglalkoznak ő azzal, hogy mi, nekünk mi a dolgunk. Sokszor talán gondolatunk azokra az emberekre, akik ugye magasabbra kerültek, és az lehet ne a feladatuk, hogy a népnek és az embereknek a jólétével foglalkozzanak, és sokszor érzi az ember, hogy foglalkoznak ők velünk. Az ő gondolatai egészen máshol járnak, más foglalkoztatja őket, és nem gondolnak arra, hogy mi az Isten népének, vagy mi az embereknek a problémája. És sokszor van az emberekben egy ilyen gondolat, hogy hát úgy, ahogy az emberek nem törődnek a másik emberrel, Isten sem törődik, mert nekik egészen más gondolatuk van, és Isten is sokkal magasabb gondolatokban jár, de nem ezt akarja Isten elénk állítani. És nem rossz értelemben mondja Isten igéje, hogy az ő gondolatai mennyivel magasabbak, hanem ő egy egészen más módon akarja ezt elénk állítani. Mégpedig abban, hogy Isten máshogy látja ezt a világot, de ez nem azt jelenti, hogy ő nem gondoskodik rólunk, hanem azt szeretné, hogyha mi is felemelkednénk ő hozzá, hogy máshogy lássuk ezt a világot. Amikor a tanítványok azt kérdezik az Úr Jézustól, hogy de Urunk, mi mindent elhagytunk, de mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, érezzük azt, hogy mennyire le akarják húzni az Urat magukhoz, hogy mit fogunk enni, és csak azt látjuk magunk körül, ami éppen ott van, és olyan kicsinyes dolgokkal foglalkozunk. De testvérek, ezek fontos dolgok, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy jaj, hát a mindennapi étel és a ital az milyen kicsinyes dolog, ne foglalkozzunk, mi emelkedjünk fel. Nem azt mondja az Úr, hanem azt mondja, hogy ez az én dolgom. Nézzétek meg a mező liliomait, és elmondja azt a szép kis példáját, amivel rámutat arra, hogy Isten gondoskodik rólatok, de emelkedjünk már fel ezen, mert Isten sokkal többet akar nekünk adni. Egy egészen más módon akarja láttatni velünk a világot, és ez nem csak egy lehetőség a számunkra, a hívő emberek számára, hanem egy nagyon nagy felelősség is. Azt mondja itt Jeremiásnak az Úr, hogy én téged már az anyaméhben ismertelek, hogy milyen jó lenne felemelkedni és máshogy szemlélni ezt a világot. Hogy Isten nem csak addig lát el, amit mi, ugye szoktuk mondani, hogy mi csak az orrunkig látunk el. Csak azt látjuk éppen, ami következik a számunkra, de Isten sokkal hosszabb távon gondolkodik. És azt mondja, hogy én már az anyaméhben ismertelek téged, hogy minden, ami történik a mi életünkben, ahogy történt a szüleink életében, az nemzedékekre kihat. És ezt nekünk látni kell, hogy amit itt teszünk, ahogy élünk, az nem csak a mi életünkre nézve lesz kihatással, hanem sok-sok ember számára. Reggel, amikor Ábrahám történetéről beszéltem, akkor azt olvassuk, hogy ott a Mózes első könyvében, hogy amikor elvált Ábrahám Lóttól, akkor az Úr fölállította Ábrahámot, és azt mondta, hogy emeld fel a te fejedet, és nézzél északra, délre, nyugatra és keletre, és nézd meg ezt a földet, mind neked adom. És annyi lesz a te magod, mint a fövény, és hogyha az majd megszámlálható lesz, akkor megszámlálható lesz a te magod is. És tudjuk azt, hogy milyen nagy dolog, amikor Ábrahámnak Isten azt mondja, hogy én tovább látok mindennél. És én szeretném, ha te is tovább látnál, hogy az, amit te teszel, a te életed, a benned való hited, az én szavamra való odafigyelésed az nem csak arra elég, hogy a te életedet a mindennapokban megjobbítsd, és egy jó úton jár, hanem ez a jövőre nézve is kihat. És gondoljunk csak Jeremiásra, akiről azt mondja Isten igéje, hogy már gyerekkorodban, már az anyamében ismertelek téged. Igen, vajon mi az, amit átadott Jeremiásnak az édesanyja? Hogy mennyi áldás lehetett Jeremiásnak, aki papi családból született, hogy ez mennyire kihat. És ez egy nagy felelősség. Istennek az útjai magasabbak, mint a miénk. És olyan jó lenne, hogyha felemelkednénk is a mi életünket, a mindennapi apró döntéseinket, amelyek sokszor tényleg nagyon pici körben mozognak, és nagyon mondhatjuk azt, hogy nagyon szűken látjuk ezt a világot, hogy kicsit kitágítaná Isten a számunkra, és felemelni, és azt látná, hogy az én életemet, ha tekintem és ha figyelem, akkor ne csak a hétköznapi gondoknak a gyűrűjében, vagy sokszor a fogságában lássam, hanem lássam azt, hogy Istennek nagyobb tervei vannak, ahova föl akar emelni, és amivel megláthatja azt is, amit egyébként nem látok meg, és ami esetleg az én számomra nagy nyomorúságot jelent, ha nem látom összefüggésében. Tehát, hogy milyen fontos lenne ezt látni. És azt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy én így ismertelek téged, és szeretné megemelni és kiemelni, azt láttatni, hogy itt nemzedékeken keresztül kell látni az embernek az ő helyét ebben a világban. Én már megszenteltelek téged az anyamében, és ott is szemmel tartottalak. Hát milyen fontos dolog ez. Nem csak a mostról van szó, hanem a múltról és a jövőről is. Ez egy nagyon fontos dolog. És így szólítja meg az Úr Jeremiás, aki amikor elhívta Isten, akkor az első dolog az volt, hogy tiltakozott. Nem, Uram, én erre képtelen vagyok. Igen, mi is képtelennek érezzük magunkat, hogy az életünket máshogy lássuk. Szóval mi is úgy vagyunk, mint Jeremiás, hogy nem, Uram, hát szóval lehet, hogy vannak kivételes emberek, akiket te fel tudsz emelni, akik többet látnak attól, ami éppen van, de mi annyira itt vagyunk lenne a Földön, mi annyira máshogy látjuk, mi annyira kicsik és erőtelenek vagyunk, hogy mi nem tudunk belelátni abba, amit itt nekünk mutatni akarsz. Hogy tudunk mi ezen felülemelkedni? Annyi szálon von és húz le bennünket ez a Föld és ez a világ. Mi innen kiemelkedni nem tudunk. Hogyan tudjuk mi észrevenni az összefüggéseket? Nem, mi erre képtelenek vagyunk. És ezt mondja Jeremiás is, hogy Uram, ha lehet, akkor valaki mást hívjál el. Nem, én erre képtelen vagyok. És lehet, hogy bennünk lehet az a gondolat, ami talán előfordul, vagy előjön ilyenkor az emberben, hogy de miért nem azt mondta Jeremiás, amit talán elvárnánk attól, akit Isten megszólít, amit Pál apostol mondta, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ugye ez lenne vagy mondhatjuk azt hívő emberként, hogy hát ez lenne az etalon, ezt kellene nekünk tenni, és sokszor magunk is szoktuk magunkat ezen a területen talán meginteni, vagy elmarasztalni, hogy ó, hát annyiszor hívott az Úr, és mi meg mindig vonogatjuk magunkat, hol tudjuk, hogy nekünk is azt kellene mondani, hogy Uram, szólj, és én megyek, mondd meg, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, de ehhez olyan erőtelenek vagyunk. És azért nézzünk fel, csodáljuk Pál apostolt, hogy ő ezt így ki tudta mondani. De testvérek, mi az oka annak, hogy Jeremiás is, mi az oka annak is, hogy talán mi is sokszor inkább a gyengeségeinket látjuk. Nem az a mi bajunk, nem az volt Jeremiásnak a baja, hogy nem akarna szolgálni Istennek. hanem az, amit Jeremiás is lát, és amit mi sokszor látunk, hogy olyan erőtelenek vagyunk mi ehhez. A hívő embernek nem az a baja, hogy nem akarna szolgálni Istennek, hanem az a baj, és nekünk is az a bajunk, hogy úgy érezzük, hogy mi mindenre képtelenek vagyunk. Nem tudjuk mi ezt megtenni. És ugyanúgy, mint ahogy Jeremiás, hogy nekünk kellene ezekben a kusza helyzetekben vállalni a szolgálatot, akár két testvérnek a gondjaiba beleszólni, vagy egy másik testvérnek a problémáit fölvenni. Ezek ilyen apró dolgok, nem arra gondolok itt, hogy nekünk kell megváltani a körülöttünk lévő világot, ezt az Úr Jézus megtette. Nem arról van szó, hogy mi nagy dolgokat akarunk tenni, hanem sokkal kisebb, apró feladatokban is úgy érezzük, hogy teljesen kudarcot vallunk. Nem tudunk ebben előre haladni. Szeretnénk mi szolgálni, de úgy érezzük, hogy minden apró dolog, az akár a családjainkban zajló dolgok, vagy a munkahelyen lévő problémák, mi ezeket nem tudjuk legyűrni, nem tudjuk legyőzni, és tehetetlenek vagyunk, és annak is érezzük magunkat. És ezért gondoljuk azt, hogy tegye ezt valaki más. Biztos van, aki majd ezt el tudja végezni. De ezért mondom azt, hogy Isten máshogy gondolkodik. Fel akar emelni bennünket. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, és aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Hát akkor ezt mondja nekünk, hogy nem baj az. Lehet, hogy nem érzed magad erősnek, de indulj el, hittel, mert én küldelek, ne félj. Amikor Góliát ellen elindult Dávid, én biztos vagyok benne, hogy tele volt kételyel, de kimondta azt, ami Isten neki mondott, és amiben olyan bizonyos volt, amikor azt mondja, hogy te harci eszközökkel jössz felém, én pedig az Úrral megyek te ellened. Mert ez a bizonyosság volt benne. Nem maga kicsi voltára nézett, és még nem is abban bízott, hogy azért még mindig ott a parittya, amiben én jó vagyok. Még akkor is, hogyha a legjobban tudom a parittyát kezelni, akkor is milyen nagy az esélye annak, hogy nem találom el. Mert hát nem mindig sikerül, és csak egy esélyem van. Ugye? Akkor mégis elindult, mert nem abban bízott, hogy ő mit tesz, hanem abban, hogy bizonyos volt abban, hogy Isten az ő életét meg akarja áldani. Ezért mondja Isten igéje, hogy Isten az alázatosnak kegyelmet ad. Azoknak az alázatosoknak, akik ugyan látják az erőtlenségüket, de ugyanakkor látják azt, hogy az isteni erő az sokkal nagyobb. Pál azt mondja, hogy én akkor vagyok erős, amikor én erőtelennek érzem magam. Akkor. És az Úr ezért nem rója fel Jeremiásnak azt, amit ott tesz, hogy hát Uram, küldj el valaki más, hogy én erőtelen, kicsi vagyok, hanem bátorítást ad neki. Nem emberi erő és bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt az utat végigjárd. És nem emberi bölcsesség és erő is kell nekünk ahhoz, hogy a mindennapi dolgainkban győzelmet arassunk, mert számtalanszor kiderült már az, hogy ez nekünk nem ment. Számtalanszor átéltük, és ezt jól látta a Jeremiás, hát ő sem volt már gyerek, és látta az ő képességét, és látta azt is, hogy milyen, mik azok a határok, ameddig ő elmegy, és ő ebben a helyzetben azt mondja, hogy én erre képtelen vagyok. De akkor vagyok erős, amikor erőtlennek érzem magam. És menj el azzal az erőddel, amivel vagy, mert én leszek veled. Ne félj, én megszabadítalak téged minden utadba. Ha rám hallgatsz, ha az én utamon jársz, akkor átéled ezt a szabadítást. És ez az, ami tulajdonítatik mindig is igazságul a hithősöknek. És nézzük csak meg, hogy milyen nehéz helyzetbe kerül Jeremiás. Milyen gyakran került veszélybe, megfenyegették, tűzbe dobták, vagy bocsánat, kútba dobták, megfenyegették. Annyiféle nehézséget kellett átélnia, de bízott az Úr szavában, és Isten megtartotta őt. Mert felemelkedett, és máshogy kezdette látni a dolgokat. És milyen jó lenne, ha ezt is mi is meg tudnánk érteni, és mi is, minket is fel tudna Isten emelni önmagához. Ne félj szólni. Olyan nagy nehézség ez a hívő embernek szólni. De ne félj szólni. Lehet, hogy te nem tudsz beszélni, mert ezt mondja Jeremiás is. És én sokszor arra gondolok, hogy nem baj az, ha nem tudunk beszélni. Ne beszéljünk. Legalábbis ne azt beszéljük, amit mi szeretnénk. Néha jobb is, ha nem beszélünk. Mert lehet, hogy annak nem lenne köszönetje. Nem véletlenül mondja Jakab apostol a nyelv bűneiről, hogy vigyázzunk a nyelvvel. Mert hát az egy olyan veszélyes kis tag, ami képes mindent felgyújtani. Olyan, mint a tűz. Hát ilyen a mi nyelvünk. De ha az Úr megzabolázza, akkor ebből áldás származik. Tehát igen, ne a mi szavainkat mondjuk, hanem amit tőle kapunk. És ne féljünk azoktól a kihívásoktól, amiket Isten elénk állít, mert ebben ő ad nekünk győzelmet. Olyan szép az a gondolat, amikor azt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy én népek és országok felé helyezlek téged. Mit is jelent ez? És mennyire igaz ez a mi életünkben? Mi leszünk mi? Bocsánat, mi leszünk az ENSZ főtitkára? Hogy országok felett vagyunk, vagy valami különleges elhívásunk lesz. Nem erről beszél az ige. És Jeremiás sem. Látjuk, hogy felülemelte volna a hatalmasságon, hanem más módon emel fel bennünket. Méghozzá úgy, hogy abban a bizonyosságban élhetünk, hogy bármi történik körülöttünk, mi az Isten kezében vagyunk. Ez a felemelkedés. Amit annyiszor szoktam mondani, és szoktunk mondani, amit Pilátus mond Jézusnak, hogy hát nem tudod azt, hogy az én kezemben vagy, és én döntök arról, hogy te meghalsz, vagy életben maradsz, és azt mondja az Úr Jézus, hogy barátom, semmi hatalmad nincs, csak annyi, amit Isten adott neked. Hát így emel fel bennünket Isten a hatalmasságok felé, hogy nem az a kérdés, hogy mi van körülöttünk, úgyis Isten kezében vagyunk, és mi ő benne bízunk. Semmi hatalma nincs senkinek fölöttünk, csak egyedül Istennek. És ha megengedi, akkor lehet, hogy nehéz helyzetbe is kerülhetünk. De hogy Isten máshogy látja a dolgokat. És talán a legszebb és a legörömtelibb dolog számomra az egész jeremiási történetből, ugye, hogy ő, aki megmer szólalni, aki elmondja az isteni üzenetet, börtönbe kerül, és ott kell színlődnie, és mondhatná, hogy na, hát ez lett az én vesztem, hát kár volt megszólalni, és tudjuk azt, hogy mi történt. Hogy akkor, amikor aztán jön az ellenség, és elfoglalja az országot, és azt látják, és hát mindenkit elvisznek, és ott volt Jeremiás a börtönben, akkor azt mondták, hogy ha valakit ez a király börtönbe tesz, az biztos, hogy az ellensége, hát akkor mi meg engedjük el. Szóval milyen érdekesek az Isten útjai. Azt gondolnánk, hogy milyen rossz most Jeremiásnak, mert szólni és börtönbe került, és amikor jött a másik hatalom, ő pedig elengedte őt, hogy így van az Isten országának, az Isten népének az élete. Felemel bennünket, csak ne féljünk, hanem legyünk alázatosak, És lehet, hogy kicsinek és erőtlennek érezzük magunkat, de ne féljünk, mert ő velünk van. Ő vezet bennünket, és ő tudja, hogy hova akar és milyen céllal akar bennünket vezetni, csak mi legyünk alázatosak. Figyeljünk az ő szavára, engedjünk az ő szavának, és éljük át azt a csodát és Istennek azt az áldását, amit nekünk is akar adni. Legyen példa előttünk Jeremiás próféta ezen a területen is, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Így ad nekünk kegyelmet, így vezette Jeremiást, így áldotta meg az ő életét, hogy magához felemelte, mert bízott benne. És tulajdonképpen más nem lehet az eszköze az ő felemelésének, csak a bizalom. Hogy emel föl, fölemel, engedjük őt, bízunk benne, kiemel bennünket, és megyünk azon az úton, amin ő elindított, és átéljük azt, hogy ő mellettünk van, ne félj. Lehet, hogy nagy a szél, lehet, hogy hatalmasak a villámok, de ő mellettünk jön, úgy, mint a tanítványok mellett. És amikor minden olyan nyomorultnak, vagy erőtelennek tűnik, kiszámíthatatlannak tűnik, és félelmetes, akkor ő odáll mellénk, és azt mondja, hogy ne féljetek, én vagyok. Belép a mi csónakunkban, és átéljük az ő szabadítását. Hát merjünk benne bízni, hadd emeljen föl bennünket, és éljük át, hogy Isten az alázatosoknak, az ő benne bízóknak mindig és mindenkor kegyelmet ad. Legyen a miénk ez a kegyelem. Amen.